Izsaiás könyvéből, Izsaiás könyve 14. fejezetéből, a 4. verstől a 17-ig az igét. férfiak és atyák, halljátok. A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki. Menj ki földedről és rokonait közül, menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a Káldeusok földjéről, és letelepedett Háránban. Miután pedig meghalt az apja, Isten áttelepítette őt onnan erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatot sem, de megígérte, hogy neki adja azt birtokul és majd utódjának, pedig nem volt gyermeke. Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig. De ezt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom, így szólt az Isten. Ők pedig ezek után kiszabadulnak és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. Szeretett testvérek, úgy gondolom, hogy mindannyiunk szívében ott vannak azok a szép vágyak, amelyek békéről, békességről, nyugalomról szólnak, igazságosságról szólnak. És elég sok ilyen jellegű szöveget is hallunk magunk körül. Másik oldalról viszont, ha a valóságot nézzük meg, akkor észre kell vennünk, hogy ott nem nyugalom, nem béke, nem békesség, nem igazságosság, hanem nagyon sokszor irítség, gyűlölet, nagyon sokszor hatalmaskodás, egyenesen háborúk vannak. Milyen erők mozgathatnak bennünket? Csak a szép, naív vágyak? Vagy valami más? Valaki más? A múlt vasárnap István úgynevezett védő beszédét kezdtük el olvasni, és ebben a beszédben fel kell figyelnünk arra, hogy többször megismétlődik egy kifejezés, egy rövid, kicsinki szócska, de. És ez a kicsinki szócska egy olyan kiegészítő gondolkozásmódra hívja fel a figyelmünket, amiről be kell vallanunk, nem igazán erőssége az embernek, be kell vallanunk, nem igazán erőssége sokszor a hívő embernek sem. Pedig ha valakinek, akkor nekünk kellene, hogy erősségünk legyen. Vagyis a múlt alkalommal ezt olvastuk, ez volt hangsúlyos, hogy nem adott egy talpalatnyi földet sem az Úr Ábrahámnak, de megígérte, hogy majd utódainak adja. Ábrahámnak, aki elindult az ígéret szerint, az elhívás szerint, aki odahagyta ősi földjét, rokonságát, egy hosszú utat megtett, aki emberileg a biztosból, a láthatóból, a már ismertből elindul a bizonytalan, az általa nem ismert felé. És mielőtt azt gondolnánk, mielőtt azt gondolta volna Ábrahám, hogy innen kezdve már minden csupa szép lesz, innen kezdve csupa nyugalom, békesség, igazságosság, biztonság lesz, az Úr több információval is ellátja. És ez a több kijelentés bizony nagyon el kell, hogy gondolkoztasson. Mert hogy így foglalja össze István az eseményeket, amit Mózes könyvéből részletesebben is olvashatunk. Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön. És rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig. Hát ezért induljunk el. Ezért adjam ott atyáim földjét, az emberileg biztosat, a megfoghatót, ahova már beépítettük magunkat. Ezért induljunk el egy nem ismert, egy bizonytalan felé, amiről előre megmondja az Úristen, hogy nagyon küzdelmes lesz. Sőt, nyomorúságok is lesznek. Rabszolgává teszik. Az 1 Mózes 15-ben egyébként olvasunk erről, erre utalít István. Hatalmaskodnak felettük. Sok időn keresztül. évszázadokon keresztül. Hát Uram, nem csupán valami tejjel, mézzel folyó föld lesz. Hát nem csupán valami szép, nyugalmas idő lesz. Hát miért induljak el? És valóban nem csupán a Gósen földje van. Ez is van. Hiszen emlékezzünk a József történetből, a fáraó hálából, hogy az országa megmenekülhetett a 7 szűk és bőesztendő idejére visszagondolva. Józsefnek és az ő családjának, hozzátartozóinak adja a Gósen földjét. Valahol ott a Nílus delta vidéknek az egyik legtermékenyebb egyiptomi területét. Vagyis emberileg úgy néz ki, hogy ó, tényleg milyen nagyszerű lesz ez a világ. De nem csak erről van szó. Úgy néz ki, hogy emelkedő karrier, nagy elismertség. Itt minden nagyszerű lesz. És milyen nyugalomban és biztonságban élhetnek ezen a termékeny területen a kopár palesztin legelőkhöz képest. Azonban Isten fölkészíti Ábrahámot és utódait is, hogy küzdelem lesz. Mégpedig lesz olyan időszak is, amikor hatalmaskodnak felettük. Hát ezért legyek én istenfélő ember, ezért induljak én el a hit útján, hogy még ennyire se vigyáz rám az Isten. Hogy még nyomorúságok is lesznek, hogy hatalmaskodni is fognak felettem. Hogy ilyen lesz a történelem. Hát a történelemről, a magunk történetéről, családunkról, ami szép vágyainkban nyugalmat, békességet, egészséget, tisztes előrehaladást, karrier álmodó. Ez nem baj egyik oldalról. Azonban az Isten igéje sokkal reálisabb, mint a mi szép vágyaink, amelyet aztán néha meg is lovagolnak politikai erők. Észre kell vennünk azt is, hogy még nincs a törvény, mármint a 10 parancsolata, ahogy mi szoktuk ismerni, még nem adatott. Még nincs a templom, és mégis, és már is az Isten védelme alatt vannak. Vagyis ebből észre kell vennünk, hogy nem a szertartások teljesítésével nyerjük el az Isten oltalmát és védelmét. Mert ahogy ezt nagyon sokszor ma is vallásos emberek gondolják, aztán elő nagyot csalódnak. Hát én pedig letudtam a szertartásokat, és az Úristen nem védett meg, nem gondoskodott rólam, bajok jöttek, nyomorúságok jöttek. Akár kisebb bajok, akár nagyobb, akár történelmi léptékű elnyomatások jöttek. És akkor nézzük most ezt a bizonyos de. Mert István, amikor áttekinti, hogy az Isten hogyan cselekedett saját ősei népük történetében, akkor megint eljut egy ilyen kettős megfogalmazáshoz, hogy van egy első fele az állításnak, és van egy második fele is. Az első fele ugye arról szólt, nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyit sem, de megígérte, hogy neki adja azt birtokul, és majd utódainak. Hát ha Ábrahám nem is kaphatta meg azonnal, de hát legalább majd utódaim, majd legalább az unokáimnak. Viszont így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig. Na Uram, még ez is? Hát nem csak az, hogy áldást kapok, hogy végre lesz utódom, hogy végre szaporodik a család, hogy nem hal ki a nemzetségünk. Igen, ez a bizonyos de ma így szól, hogy de a hatalmaskodókat ítélettel sújtan. Vagyis erre is oda kell figyelnünk. Ez a de ugyanúgy fontos. A tétel második fele is ugyanúgy fontos. Nagyon sok ember Isten képében egy olyan Isten kép él, egy olyan Isten gondolat él, hogy igen, hát a jó Isten, a jó Isten, aki gondoskodjon rólunk, a jó Isten, aki mindig nekünk jót adjon, a jó Isten, aki soha semmi bajt ne engedjen meg, a jó Isten, aki mindig megáldja a munkánkat, a jó Isten, aki mindig nekünk úgy csináljon, ahogy nekem tetszik. Ebben az Isten képben csalódni fogunk. példakép, amiről azt mondja a 10 parancsot, hogy ilyet ne csinálj magadnak. Se kiábrázolva, se csak az agyadban, vagy a hitedben. Hatalmaskodni fognak rajtuk. Uram, hát ezért bízzak benned? Hát ezért járjak a te utadon, hogy hatalmaskodni fognak rajtunk? Hát ha már bízok benned, akkor legalább védjél meg. Akkor legalább én kapjam meg az unokáim az áldást. Nos, nézzük akkor most ezt a második de. Mire taníthat minket? De ezt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom, mondja az Úr. Először is tisztázzuk, mert itt megint sok emberben kicsit torz az Isten kép, vagyis az Úristen, a gondviselő jóisten Isten képen kívül még az a naív, szerető, jó mennyei atyácska sok a gondolatában. De a Szentírás szerint az Isten szent, és a szentsége azt is megjelenti, megköveteli, hogy igenis van ítélet is. Az Isten igazi nagy szeretete abban mutatkozik meg, hogy először a kegyelmét kínálja föl, hogy megtérjünk. De az ítélet az akkor is komoly dolog. A kegyelem nem teszi semmivé azt, hogy az Isten számon kér. Hát a kegyelemnek is ezért van értelme és jelentősége. Vagyis az ítélet nem Isten önkényes, érzelmi cselekvése, mint ahogy ezt mi néha gondolni szoktuk, hanem a bűn szükségszerű következménye. És ezt komolyan kell venni. Nem csak az Ószövetség beszél erről, az Új Szövetség is erről beszél. Ez a vetés-aratás képében jelenik meg Jézus tanításában is. Amit vetünk, vagy ahogyan vetünk, az szerint fogunk aratni. Aki a testnek vet, testből arat. Jézus beszél arról, hogy igen, majd jönnek aratáskor, és begyűjtik a képéket. Beszél arról, hogy jobb és bal keze felül állít. Igen, az Isten szentsége megköveteli, hogy a bűn szükségszerű következményét megkapja. Viszont, mielőtt félreértenénk, és elindulnánk egy olyan úton, ami minket is megkísérthet, észre kell vennünk, hogy már Mózes 5. könyvében például, de a római levélben is, vagyis az Ó és Új Szövetségben egyaránt ott van, ne álljatok bosszút önmagatokért. Az ítéletet, az Isten ítéletét, a magunk hatalmába venni, az Isten elleni lázadás. Nem az én dolgom az ítélet. Azt Isten tartja meg az ő saját hatáskörében. Ezért ne álljatok bosszút önmagatokért, ezért fogalmazza így Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. De ez az Ó és Új Szövetség egyaránt tanítja. Az előbb Izsaiás könyvéből olvastunk egy sajátságos szakaszt, nem sok ilyen van a Szentírásban. Így kezdődött ez a szakasz. Ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról. Gúnydalt. Ritka kifejezés, de fontos igazságot fogalmaz meg. Babilónia 2500-600 évvel, 700 évvel előttünk a közel-kelet egyik világhatalma, melynek uralkodója magát az Isten fölé szerette volna helyezni. Ilyeneket olvastunk itt ezzel kapcsolatosan, hogy rákezdik mindnyájan, és ezt mondják neked, tudnélik a babiloni uralkodónak, te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél, mondja a többi kis király, aki már elbukott. Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése, férgek a derékai, a gondrókat akaród. Leestél az égről, fényes hajnal csillag, lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig azt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, az Isten csillagai fölé emelem trónomat, oda ülök az Istenek hegyére messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Az önmagát istenítő hatalomról szól ez a gúnydal. De mindezt az egykori újra és újra föltenni az Istent élő embernek, jó ezt újra és újra föltennie a gyülekezetnek, jó ezt újra és újra föltennie önmaga számára az egyháznak is. Kié a hatalom? Mert ha ezt nem tisztázzuk, akkor nagyon könnyen tévejegni fogunk. És nagyon könnyen a magukat egekig magasztaló talpnyalóivá süllyedünk. És velük együtt bukunk. Kié tehát a hatalom? Észre vehetjük az Isten ügyét támadó, az Istennel szembe helyezkedő magatartás egyáltalán nem a modern kor szüleménye. Már a babiloni uralkodóról szóló szakasz, amit itt az előbb olvastunk, ha nem mondtam volna, hogy Babilónia, és hogyha nem tudnák, hogy ez a Szentírásból, Izsaiás könyvéből való, akkor lehet, hogy valaki Hitlerre gondolt volna, lehet, hogy valaki Sztálinra gondolt volna, vagy tanítványaira. Mert oda is igaz. És sajnos a világ jelenkori diktátoraira is igaz, és a holnapiakra is igaz. Nem új dolog tehát az, amikor az Istennel az önmagát istenítő ember és az önmagát istenítő hatalom szembe helyezkedik. Nem új dolog az, amikor így az Isten ügyét és az Isten ügyében járókat támadják. Nem új dolog az, amikor az egyházat a zsarnok leigázni próbálja. És az sem új dolog, amikor az egyház üldözést vallásszabadságnak nevezik. Ebben semmi új nincs. De talán legalább ilyen veszedelmes, ha nem veszedelmesebb, amit valaki így fogalmazott meg, a világ mosolya veszélyesebb, mint a világ haragja. Amikor a világi hatalom megdícsér, akkor ez néha veszélyesebb, mint hogyha ellent mond az Isten igényének. Veszélyesebb részben, mert a gyarló emberi oldalunkat csimogatja, és veszélyesebb, mert olyan útra bátorít bennünket, amely úton az ige szerint éppen nem volna szabad egy lépésre tovább menni. Vagyis, ahol már nem az Úré és nem az Istené a hatalom, hanem az időlegesen e földön hatalmat birtoklóknak adjuk a hatalmat. Kié tehát a hatalom? Testi szemeinkkel mi gyakran csak a hatalmasokat látjuk. De a hit szemeivel látjuk-e Istent a hatalmas? Mert ha nem, akkor nem vagyunk különbek a világ fiainál, ha nem, akkor veszedelmes útra indulhatunk el. Emlékezzünk csak, egy fogoly, egy hamisan megvádolt valaki, Istvánnak a mestere, akit úgy hívtak, hogy Jézus, aki ellen szintén hamis tanúkat állítottak, akit többek között odahurcoltak a római birodalom helyi illetékességű helytartója Pilátus elé, és Pilátussal szerették volna halálos ítéletet jóvá hagyatni, és Pilátus kérdésére Jézus alig felel, és már kezd dühös lenni Pilátus, és kezdi Jézusnak mondani, hogy hát semmit nem felelsz, hát nem tudod, hogy hatalmam van, hogy életre vagy halálra adjalak. Jön a lelki zsarolás. És mit mond Jézus? Hatalmad van, mert onnan felülről kaptál. Pilátus, most te vagy a helytartó. De te itt addig lefel, amíg az Isten megtűr. Nem tied az örök hatalom. Nem tied minden. Ne fitoktasd te azt, amit te is csak kaptál. Vajon Jézus tanítványaként így látjuk mi is? Azt, ami a szemünk előtt van, amiben benne élünk egyénileg és egyházként, közösségként is. Hatalmad van, mert a hatalom, mint olyan, az Istentől van. Az írás elmondja azt is, hogy mi a feladata, tudnulik a emberi gonoszság fékezése és a jók jutalmazása. De a hatalom, a világ Kinek adjuk végül is a tisztességet? Ki lesz számunkra az Isten? Az önmagát bálványozó vagy bálványoztató ideig való hatalomé? Vagy pedig Isten az Isten és övé a hatalom? Mert erre kaptunk szabadságot és felelősséget is, hogy ezt nekünk egyen-egyenként meg kell válaszolni. Nem menekülhetünk el. Nem mondhatjuk azt, hogy hát majd a többség, amit mond, akkor én is azt szerint fogok viselkedni. Hanem személy szerint kell válaszolnunk. Hívő emberként nagyon komolyan látnunk kell, hogy Isten ígérete erősebb az Istentől kapott, korlátozott időre adott hatalomnál. Fogalmazzuk meg végül, amilyen reménységünk van, úgy viselkedünk. Ahogyan látjuk a bennünket körülvevő világot, amilyen nagynak, vagy kicsinek látjuk az Istent, és amilyen nagynak, vagy helyén valónak látjuk a fölénk rendelt világi hatalmat, aszerint fogunk viselkedni. Nagyon komolyan végig kell gondolnunk, hogy ez a kettő összetartozik. Amilyen reménységünk van, úgy viselkedünk. Akkor először is hívő emberként tisztán kell látnom, hogy a hatalmaskodó is, és mi is az Isten kezében vagyunk. Ő sincs feljebb. Mind annyian az Isten kezében vagyunk. És mindannyian az Isten ítélete alatt vagyunk. Ez rendkívül fontos. Ha nem így látjuk, már nem reális, nem bibliai a látásunk, és szomorú következményei lesznek majd életünkben. Ha csak a láthatókra tudunk és akarunk nézni, és a láthatatlanokat, ahogy az Új Szövetség fogalmazza, nem ismerjük hitben, akkor megint szomorúan elindulunk a látható előtti hajpókolás irányába. A mulandó hatalom istenítésének irányába. Az Isten ígéretei reális világlátásra tanítanak. Miért kapta Ábrahám azt az ígéretet is, azt a kijelentést is, hogy nem csak utódaidnak adom majd a földet, hanem utódaidat nyomorgatni is fogják. Hát nem félelmetes egy ilyen dolog? Hát az Úristentől ezt várni, hogy megmondja, hogy lesznek bajok, nyomorúságok, mert az emberi gonoszság kitermeli ezeket? Miért volt mindez? Nyilvánvalóan azért jelenti meg az Úr a várható nyomorúságokat is, hogy fölkészítsen rá. És Jézus is beszélt, nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus is fölkészíti a tanítványait, csak mi olykor nem akarunk erről tudomást venni. Kergetjük saját kis vágyainkat a szép kis aranyos nyugodt életről. Aztán megdöbbenve tapasztaljuk, az élet nem ilyen. És némelyek ilyenkor hitükben padlót fognak. Pedig ha komolyan vennénk azt, amiről István beszél, idézve az ószövetségi írást és eseményeket, így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig, de azt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom. Ez az egyiptomi szolgaságról szól, és majd egy jó fél ezer évvel később a babiloni szolgaság, amiről az Izsaiás ige beszélt, emlékeztet bennünket arra, hogy Isten ad hatalmat, világi hatalmat, de azt is számon kéri, azoktól is számon kéri, akik ezt kapták. Mint ahogy tőlünk is számon kér, amit nekünk adott, hogy hogyan sátárkodunk vele. Az emberi gonoszság egyfajta vessző lett az Isten kezében, a az ítélet veszélye lett Izrael fölött. A babiloni király és a babilon világtörő hatalmi elképzelése, és így népeket lesöprő hódító szándékvárt, az Isten felhasználta az engedetlen Izrael megbüntetésére. De azonnal adatott ott is a kijelentés, hogy de számon kérem Babilonon is a vétkét, és őt is megbüntetem érte. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Mit mondhatom tehát? Amilyen reménységünk van, úgy viselkedünk. Néhány új szövetségi megfogalmazással szeretném zárni. A második korintusi levélben az apostoli vallomástétel arról szól, hogy semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Se hatalmasság, se mélység, se jelenvaló, se eljövendők, se fejedelemségek, semmi nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Aztán nagy bátorítás lehet, és akkor tudjuk igazán a mi életünket az Isten igéje szerint formálni, olykor szembe kerülve a evilági hatalom ilyen-olyan elvárásával is, olykor az ellenállási jogot fenntartva, gyakorolva kell élnünk. A Római Levél 8. fejezetében így vall erről szintén az apostol. Diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Vagyis ebben a világban szembe kell néznünk a jelenlévő gonoszsággal, amely olykor hatalmi szinten megjelenik, olykor népi és népek szintjén megjelenik, akár még világrendszerek méretében is megjelenik. De aki a babiloni királyhoz hasonlóan fölé akarja magát helyezni a felséges Istennél, arról ugyanazt lehet elmondani előre, amit itt róla mondtak, leestél az égről fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek győzője. István az ő beszédében a de kifejezést többször emlegeti. Több összefüggésben merjük mi is komolyan venni. Merjük komolyan venni, hogy mindannyian, a nálunk nagyobbak, a hatalom is az Isten kezében van, és mi is. De merjük komolyan venni hívő emberként, hogy a végső hatalom az az Isteni. És merjük komolyan venni, hogy számon kér az Isten mindenkit. Minket is, és rajtunk is, és másokon is. Mindazt, amit cselekedtünk. Hogyha mindezt komolyan vesszük, ha valóban hitben figyelünk az Isten ígéreteire, akkor ez adhat lelki erőt, ez adhat tartást, ez adhat gerincességet, ez tehet türelmessé, amikor a földi életünkben néha szembe találjuk magunkat azzal, hogy van hatalmaskodás, irigység, gyűlölet, emberi gonoszságból háborúk, és minden olyan dolog, amit naív álmainkban természetesen nem szerettünk volna. Milyen erők mozgatnak minket? Ha hívő emberek vagyunk, akkor merjük komolyan venni, hogy legyen meg az Isten akarata, de nem egyszerűen úgy, hogy elszenvedjük, hanem úgy, hogy neki engedelmeskedve cselekesszük. Akkor juthatunk el oda, hogyha kell, Dánielre gondoljunk, a bibliai Dánielre, ha kell, akkor szembe merünk fordulni, és nemet merünk mondani a nálunk nagyobb, de Istennél kisebb gonosz erőknek is. Újuljon meg a mi hitünk és látásunk az Isten ígéretei alapján, hogy reálisan lássuk-e világot, és megerősödő hittel az Úrnak engedjünk és szolgáljunk. Amen. A 273. dicséret, 273. dicséret 5., 6., 7. versét énekeljük. Nagy erősen, igaz hittel. Thank you. Istenünk, szívünk vágya szerint mi békességet, igazságot szeretnénk, mégis újra és újra tapasztalnunk kell, hogy gonoszság vesz körül, és nagyon sokszor mi is a gonoszság eszközeivé válunk. Tőled kaptunk értelmet, tanácsot és útmutatást, hogy a jót válasszuk, vágyakozunk is erre, mégis gyakran a gyanakvás, irítség, rágalmazás, harag, veszekedés, háborúban, bennünk, körülöttünk és világunkban. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, amikor mi is így viselkedtünk. Bocsásd meg, amikor hagytuk, hogy a gonosz győzzön le minket. Bocsásd meg nekünk, amikor az emberi gonoszságért, az emberi gonoszságból fakadó háborúságokért is téged vádoltunk. És kérünk, bocsásd meg, hogy gyakran kisítően éltünk, és a torzult hatalom kiszolgálóivá süllyedtünk. Bocsásd meg nekünk, amikor csak önzően a mának élve tettük tönkre közös jövőnket és unokáink életét, pedig állítólag őket szeretjük. Segíts, Urunk! Erősebb, tisztább, bibliai vonatkozású Krisztus hitre. Segíts bennünket bátrabb hitvallásra, hogy az emberek önistenítő hatalmaskodásai idején is rád nézzünk, tőled nyerjünk útmutatást, bátorítást, ígéreteid által eligazítást, és tőled nyerjünk reménységet, erőt, hogy reálisan látva e világot, egyházként is, és egyénileg is, ne a pillanatnyi hatalomhoz és azok változásaihoz, utasításaihoz igazodjunk, hanem a Te akaratod szerint éljünk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a nagyhatalmak trianoni sebét hordozó nemzetünkért, segíts, hogy ami rajtunk áll, azt megcselekedjük népünk megmaradásáért, gyarapodásáért, megtéréséért. Könyörgünk, Urunk, a belső háborúskodásban élő közösségekért, családokért, hogy ne csupán naív vágyaik legyenek a szépről, hanem keresd a Te akaratodat, küzdjenek a jóért. És könyörgünk azokért, akik az élet más próbáiban kell, hogy járjanak, testi erőtlenségben, betegségben, gyászban, szomorúságban. Kérünk, segítsd őket, hogy a mélységből egyre inkább rejád nézzenek, nálad és általad keressék a jövőt, a gyógyulást, a vigasztalást. Könyörgünk gyülekezetünk nyári programjaiért, gyermekheteinkért, táborozásért, hogy mindezek közösségépítésben, lélekben, hitben áldásul lehessenek. Urunk Istenünk, mi oly sokszor valljuk, hogy Tied a hatalom, segíts bennünket, hogy mi egyedül neked akarjunk engedni, és így a Te akaratod szerint éljünk. Egymás javára, dicsőségedre. Amen. A reménység Istene pedig, töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek által.